Kérlek, meséljétek el, milyen érzés, mikor bővül a szókincsetek? Hogy így jönnek a szavak, és akkor ezért nem tudom, adrenalin fröccs, vagy hogy ez, hát, hogy ez egy hülyeség.
Érzed úgy néha, hogy nem olvasol eleget? Van egy jó hírem.
Itt nevezünk olvasó embernek, nincs magasam a léc, évi egy könyv.
Meg ugye minden csak viszonyítás kérdése, nem igaz?
Azok a fiatalok, akik saját bevallásuk szerint folyamatosan online vannak, nekik közel 70%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Úgy, hogy közben ő soha nem unatkozik.
Ha most elégedetten hátradőlnél, hogy na te aztán falod a könyveket, akkor most figyelj.
Aki sokat olvas, az később kevesebbet keres.
Jó, ennél azért sokkal árnyaltabb a kép, ezt sejthetitek. Ma reggel Gombos Péter olvasáskutatóval beszélgettem. Ő a Matek Kaposvári kampuszán a Neveléstudományi Intézet oktatója, kutatója, illetve a Magyar Olvasástársaság alelnöke. És ő volt az egyik előadója a CEU legutóbbi Határtalan Tudás rendezvényének, ami kifejezetten a mesékről szólt. A linkjét berakom a leírásba. Ott Sándor Ildikó és Klicci Szabad Boglárka néprajzkutatókkal együtt azt bizonyították, hogy a mese nem csak a gyerekeké. Tehát mindenkié lehet a megfelelő korban, és akkor elkerülhető az
irodalmi pedofília. Vagyis, hogy túl korán adjuk a gyerek kezébe. Andersen csodálatos, de nem 6-8 éves gyereknek kell adni.
Sziasztok! Én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 218. adása. Köszönöm, ha támogatjátok ezt a műsorfolyamot egy jelképes havi összeggel, mondjuk egy sajtburger árával a patreon.com/szertár oldalon. Én szerintem vágjunk is bele a beszélgetésbe Gombos Péterrel.
Nem tudom, hogy olvasáskutatóként mi a véleményed arról, hogy podcast formában beszélgetünk az olvasásról, mert valószínűleg ez nem segíti azt, hogy az emberek olvasáskészsége fejlődjön, nem?
Hát ebben szerintem mindenkinek más véleménye lehet. Én bevallom, általában nem szeretem a podcasteket, és azon az oldalán állok, ami miatt nem szeretem, hogy én nagyon sajátos stílust fedezek fel néha, amikor nagyon szakért valaki egy podcastben, és abban mindig, vagy gyakran, mindig a biztos, hogy túlzás. Szóval gyakran hallok ilyen fölényeskedő észosztást. Én nagy sportrajongó vagyok, és főleg ilyen sportos podcastekben nagyon megmondják a tutit. Ők pontosan tudják, hogy az NBA-ben melyik játékos mit, hogyan, és mit evett előző este, és azért volt az a tegnapi rossz dobás, és ez engem zavarni szokott. Nem magam műfajt hallgatni kell, bár azt hiszem, hogy azzal is van bajom, mert például van olyan újság, ahol vannak podcastek, és ott alatta a legfőbb dolgot kiszokták emelni írásban, és azt mindig elolvasom, de nem hallgatom meg. Szóval valószínűleg nekem kell úgy visszalépni, előreugrani, ezt még egyszer átolvasom, és ugye a podcastnél ez nem annyira működik. Lehet, hogy majd rá fogok kapni, egyelőre még nem kaptam el az ízét a podcasteknek.
Ez szakmai ártalom lehet, hogy olvasáskutatóként inkább az olvasással foglalkozol, vagy azért kezdtél olvasáskutató lenni, mert eleve sokat olvastál, és jobban érdekelt a téma?
Az biztos, hogy sokat olvastam, tehát azért gyanítom, hogy átlag fölötti mennyiségben olvastam, meg hogy magyar szakot végeztem, vagy magyar szakot is végeztem, biztos, hogy ez is szerepet játszott ebben, de szerintem ebben egészen más személyes okok is lehetnek. Érdekes, mert például én viszonylag sokat olvasok elolvasón, ahol megint nem annyira lépegetsz vissza előre, nem tudsz visszalapozni, hogy akkor most mit is mondod két oldalon ezelőtt, mert lehet, de ugye bonyolult. De például soha nem olvasok telefonon könyvet. Én használom a telefonomat rendszeresen, de könyvolvasásra nem. Szóval lehet, hogy én megrekedtem a digitális bevándorlók és a régebbi generáció között. A legnagyobb lányom szokta mondani, hogy ő elvileg digitális bevándorló lenne, de nincs rá nyitottság, ez ilyen digitális behurcolt. És lehet, hogy én is valahol itt vagyok, hogy még bizonyos dolgok nem érintettek meg. Aztán alakul a dolog, sose gondoltam volna, vagy mondjuk egy éve nem gondoltam volna, hogy lesz Spotify fiókom, és ezt ilyen rendszeresen fogom használni. Még bizonyos dolgoknak ellenállok, ilyen a podcast is, de lehet, hogy egy év múlva, nem tudom, saját podcasteket fogok csinálni, és majd gurul leszek ebben a témában.
Viszont volt nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt egy reprezentatív felmérésetek, ami a digitális benszülötteknek az olvasási szokásairól szólt. Ez szerintem nagyon jó átkötés lenne ide, viszont előtte még egy fél kérdés, hogy mit csinál egy olvasáskutató? Én Utána néztem, amióta először hallottam rólad, de bevallom, hogy először pislogtam, hogy jó, olvasáskutató, hát mit kell azon kutatni, hogy balról jobbra, vagy hogy mennyit olvasunk, és akkor ebből mi lesz?
Például a balról jobbra egy tök érdekes kérdés, ez nekem egy viszonylag újabb terület, talán egy éve foglalkozunk egy hallgatón kutatása kapcsán, ami nagyon messzire szeretnénk elvinni. Például ennek a témája az, hogy a befolyásolja a betűtípus egy szöveg megértését, illetve megjegyzését. Amerikában csináltak korábban kutatást, és ott azt mondták, hogy a nehezebben olvasható betűtípus, mondjuk nyomtatásban a nem talpas betű, azt lassabban olvasom, viszont jobban megjegyzem. Magyarországon erre gyerekek körében nem volt még reprezentatív mérés, és ugye ez azért érdekes, mert mondjuk egy tankönyvet lehet, hogy olyan betűkkel kellene szedni, amit nehezebben olvas a gyerek, de akkor jobban megmarad az információ.
De ha nehezebben olvas, akkor nehezebb rávenni, hogy olvassa, mert eleve egy gyötrelmes élmény lesz neki. Már most gyötrelmes sokszor, de ha még nehezebb is olvasni, akkor lehet, hogy még kinkeservesebb.
Ez igaz, de mondjuk egy Arial vagy egy Times között a különbséget, hogy mennyivel nehezebb olvasni, azt te nem veszed észre, csak hogyha hosszan olvasol, akkor azt veszed észre, hogy hamarabb fáradsz el, illetve lassabban haladsz papíron, hogyha Arialt olvasol. Úgy tűnik egyre, hogy monitoron megfordítva van, monitoron a talpatlan betűt olvasjuk gyorsabban és könnyebben. Tehát ez egy izgalmas és összetett kérdés. Most ennek egy részén túl vagyunk a kutatásnak, ahol most tartunk, az a szemkamerás vizsgálat lenne, és itt jön a balról jobbra, mert hogy most már azért Magyarországon is komoly szemkamerás kutatások vannak, hogyan mozog a szemünk olvasás közben, ugyanis nem balról jobbra olvasunk. Tehát ez egy ilyen közkeletű tévedés, hogy szépen halad a szemünk balról jobbra, sorról sorra, de nem, ez egy ilyen nagyon izgalmas, ugráló szemmozgással működik az olvasás. Például ezért érdekes az, hogy a mi egyik elgondolásunk az, hogy akár 4 éves kor környékén előrejelezhető lenne olvasási zavar, mondjuk diszlexia, a szemmozgás vizsgálatával.
Milyen szemmozgást vizsgáltok? Tehát egy képet adtok a gyereknek, hogy nézzen rá, vagy egyszerűen leültetitek egy székbe, és nézitek, hogy merre kalandozik a szemek?
Kép, kövesd a lepkét, ahogy mondjuk egy labirintusban repül, nézd a virágokat, tehát hogy ennek is megvannak a metódusai, hiszen ők még nem olvasnak. De most egy olyan dologról beszélek, ami nem bizonyított egyelőre, csak terv, tehát az, ezt most bizonyossága nem merem kijelenteni, hogy mondjuk bejósolható a diszlexia a szemmozgás alapján, de sejtjük, hogy azért van összefüggés, és most ilyen szempontból egyébként mindegy, hogy a másfajta szemmozgás az oka vagy következménye a rosszabb olvasásnak. Azt tudjuk például, erre magyarországi kutatás is volt, Győri Miklósék dolgoztak ezzel, hogy autistáknál másképp működik a szemmozgás, és ezért tipikusan másfajta olvasásuk van, akár gyakoribb lehet az olvasási zavar. Tehát mondjuk ilyen is foglalkozik olvasáskutató, de ahonnan én indultam meg, amivel én sokat foglalkozom, az a olvasási kedv, olvasási motiváció, hogyan lesz valaki jó olvasó, és mivel magyar szakot is végeztem, nekem nagyon izgalmas az, hogy az olvasóvá nevelés, hogy miért vesszük el a gyerekek kedvét az olvasástól irodalom órán, és direkt csináljuk, vagy ez így alakul.
De miért kéne meghozni mondjuk a gyerekeknek a kedvét az olvasáshoz? Ez tudom, kicsit provokatív a kérdés, de ha azt nézzük, hogy a digitális benszülöttek a ti adataitok alapján is sokkal kevésbé hajlamosak arra, hogy később felnőtt korban mondjuk olvasóvá váljanak, miért kéne nekik ez? Hát egy 21. században vagyunk, miért kellene egy 20. századi platformra átterelni őket, amikor nekik az az elemi érdekük, hogy abban a közegben legyenek otthonosak, amiben beleszülettek, és azzal foglalkoznak nap, mint nap.
Pontosítom a kérdést, hogy arra utalsz, hogy nyilván ők is olvastak, meg olvasók lesznek, de kell-e könyvet olvasni, kell-e irodalmat olvasni?
Lényegében hát, igen.
Van-e jelentősége még annak, hogy valaki olvas irodalmat, vagy nem olvas irodalmat? Nyilván én azt állítom, hogy igen. Nagyon egyszerű példákat mondok. Egészen biztosan más lélekkel, más szívvel olvasunk irodalmat, mint akár számunkra kedves ismeretterjesztő szöveget, vagy egy chat folyamot. Tehát egyszerűen ez egy más lélek állapot, amikor irodalmat olvasom, amikor beszippant, amikor benne vagyok, amikor azonosulok, az valami egészen elképesztő dolog tud lenni.
Egy Twitter folyam nem szippant be? Nagyon is ott tudok lenni, és végigkövetni egy flémet.
Persze, lehet dühöngeni, de nem úgy. Tehát teljesen másképp működik, más lélekkel olvasunk. Tehát az Erik Kestner mondta, hogy a gyerek mindig a szívével olvas. ez természetesen csak irodalomra vonatkozik. Tehát az, az egy olyan szintű beleélés, ami nem születik meg egy ismeretterjesztő szövegnél, vagy amikor csetelgetek. Nagyon érdekes, arra is vannak kutatások, hogy más viselkedésű-e az olvasó ember. És tudjuk, hogy igen, lojálisabb, toleránsabb, egy csomó a szociális kompetenciái jobbak. Tehát van egy csomó olyan tulajdonsága, ami miatt az olvasás praktikus, pragmatikus dolog is, de én mindig azt mondom, hogy ne ez legyen a célunk, hogy ne azért neveljük olvasókat, hogy okosabbak legyenek, meg toleránsabbak, hanem mert ez marha jó dolog. Fűszó Balázs kollégám szokta mondani, hogy lehet olvasás, meg irodalom nélkül élni, csak minek.
Viszont itt óhatatlanul kibukik belőlem ez a kérdés, hogy itt mennyire tudjátok igazolni az ok-okozati összefüggéseket. Tehát azért lesz toleránsabb, meg azért lesz, nem tudom, empatikusabb és társadalomban jobban illeszkedő valaki, mert sokat olvas, vagy eleve azok olvasnak sokat, akiknek erre megvan a hajlama, vagy abból a szociokulturális közegből származnak, ahol ez adott, és emellett még olvasnak is. Mennyire együtt jár a két jelenség, vagy mennyire eredeztethető egymásból?
Szerintem senki nem merné 100% alá állítani, és biztos úgy van, hogy ő sokat olvasott, és akkor leegyszerűsítem, jobb ember lett. Tehát nyilván ez egy olyan longitudinális kutatás kellene, meg olyan minta, hogy ezt szerintem senki nem meri így állítani. De hát azért, amikor azt mondom, hogy irodalomterápia, vagy biblioterápia, akkor egész konkrét példákon tudjuk azt, hogy az irodalom, gyakran mondják a biblioterapeuták, hogy az irodalom élni segít. Claude Roa-nak is van egy ilyen mondás, hogy az irodalom tökéletesen haszontalan dolog, csak élni segít. És az az érdekessége, hogy ez is megfoghatatlan, mert a jó irodalom az nem egy ilyen életvezetési tanácsadó, hogy na, amikor ilyen élethelyzetbe kerülsz, akkor csináld azt, hogy. Az ilyen szöveg az nem is tud irodalom lenni, az gagyi, az ilyen didaktikus butaság. De a jó irodalom az úgy épül belénk, hogy észre se vesszük, és akár élethelyzetekben, akár attitűdben, egy döntés meghozásakor lehet, hogy ott van a kis agyunkban valami, ami azért lett úgy, mert hogy azért is lettünk azok, akik, mert amiket olvastunk. Tehát ebben nagyon őszintén hiszek, hogy amit olvasunk, ahogy olvasunk, az igenis személyiségformáló, és ez az esetek nagy részében pozitív formálást jelent.
Térjünk vissza erre a kutatásotokra, amit már elkezdtünk pedzegetni. Mik azok a legfőbb elemek, amit ki tudnál emelni belőle, akár fejedet fogva, akár reményteli módon?
Én elsősorban a gyerekek adataival foglalkoztam, 3-18 évesekkel, tehát nekem ezek voltak az izgalmasabbak, abból, ami... Hát mondok olyat, ami talán vagy ritkábban beszéltek róla, vagy meglepő eredményt hozott. Az egyik a műfajok. 1964-ben volt az első reprezentatív olvasáskutatás Magyarországon. Azóta mindig rákérdeznek arra ezeken a kutatásokon, ugye ez elég ritkán van ilyen, tehát 6-ot szoktunk számon tartani, 6 ilyen kutatást 64 óta, tehát ez nem évente elvégzett kutatás. És az, hogy most mit a legnépszerűbb műfajok a fiatalok körében, az gyakorlatilag összehasonlíthatatlan a korábbi adatokkal, mert hogy olyan műfajok nagyon népszerűek, amikre rá se kérdeztek mondjuk 64-ben vagy a 80-as években, de még 2005-ben sem feltétlenül, mert az, hogy ilyen magas arányban olvasnak szívesen sci-fit vagy fantasyt, az eszébe nem jutott senkinek mondjuk a 80-as években.
Engem az döbbentett meg, és lehet, hogy itt majd megkapom, hogy milyen előítéletek munkálnak bennem, hogy a lányok és a fiúk között, hogy milyen arányban olvasnak fantasyt, vagy ne, lényegében nem volt különbség. Vagy...
Most, igen, nem volt, de régebben, tehát hogy így van. De hát ez egy érdekes dolog, ez messzebbre víz, de ugye a sci-fi és a fantasy az egy fiú műfajként volt számon tartva, azért az olvasóik nagy többsége fiú volt. Most meg legalábbis kiegyenlítődött a dolog. Egyébként emögött egy nagyon tudatos szerzői, kiadói stratégia van. Az alkonyat, az most mi? Ha tőled megkérdem, azt lehet, hogy azt mondta, hogy hát ez talán egy fantasy. Én meg azt mondom, hogy ez egy lányregény. És az igazság félúton van, tökéletes lányregény sémára épül, a csaj a két pasival, a habozás, ami egyébként szerintem nem is őszinte, mert pontosan tudja, hogy melyik pasi az igazi. Tehát ezek ilyen igazi lányregény sémák, a szüzesség, mint érték például. Szóval ezek klasszikus lányregény sémák, és az, hogy a lányregény sémát elkezdték keverni a fantasy sémákkal, ettől mindjárt a fantasy érdekes lett a lányok számára. Az elmúlt 20-25 év nem kis részben szólt az ilyen kontaminációkról, keveredésekről, amikor műfajok elkezdtek keveredni, és ennek a nagy nyertesei a lányok lettek, akik új műfajokba kóstolhattak bele, mert hogy a lányregényes témák azok megjelenik a disztópiákban. Az elmúlt 15 év legnépszerűbb műfaja világszerte kétségkívül a disztópia, az antiutópia, ami nagyon erősen lányos szín kapott. Én azt szoktam mondani, ezek úgynevezett csajos disztópiák, az éhezők viadala, a beavatott, a matched, a delirium, hosszasan sorolhatnák a nagy sikerkönyveket, és ezek azért is tudtak sikeresek lenni, hát a lányok nem olvastak disztópiát 20-30 évvel ezelőttig, most meg sorozatokon szaladnak végig, felfalják őket, mert jó érzékkel megtalálták azt a szállat a szerzőkiadók, ami nekik érdekes.
Ú, ez nagyon jó, hogy mondtad a jó érzéket, mert pont arra nyitottam a számot, hogy ez vajon egy társadalmi folyamatnak a lenyomataként jelenik meg, vagy a kiadók üzleti érzékkel ráéreztek arra, hogy ezt kellene tolni, mert akkor lehet bővíteni mondjuk
Is. Mindkettő, biztos, hogy mindkettő. Abban szerintem biztos, hogy egyetértünk, hogy a mostani nagykamaszok, de már a kiskamaszok is, minden korábbinál tudatosabbak, mondjuk környezetvédelem, környezettudatosság terén. Őket nagyon foglalkoztat, tehát mi tanuljuk tőlük, és a gyerekeink szólnak ránk, hogy apu, azt nem abba a kukába, azt kimossuk, azt inkább oda tesszük, ugye? Tehát, hogy a fiatalok viszik előre az idősebbeket ebben. Na hát a disztópiák miről szólnak, hogy milyen jövő vár ránk? És ez foglalkoztatja a kamaszokat, hogy, és ugye ez egy érdekes, hát ezt az írók kezdték el, de azt hiszem, hogy itt összeér az írói és a társadalmi vonulat, hogy mi korábban az volt, hogy a világ elromlik, és akkor jön a felnőtt, és akkor megmondja a tutit, és onnantól jól működik a világ. Aztán elkezdődött az, hogy a felnőtt néha nem tudja megmondani a tutit, nem tudja megjavítani a világot, sőt, néha a felnőtt rontja el a világot, és akkor kell jönni a gyereknek, és neki kell helyre rakni a dolgokat. Tehát ebben van egy ilyen irodalmi vonulat is, de hogy én azt hiszem, hogy a társadalmi jelenségek is afelé mennek, hogy a mai kamaszokat sokkal-sokkal jobban érdekli, hogy milyen lesz az ő felnőtt koruk idején a világ. Ők ebbe bele is akarnak szólni, tenni akarnak érte, és azt mondani a szüleiknek, hogy figyelj, nem jó felé mentek, akkor hadd mutassuk meg mi, hogy merre felé kellene.
Hú, ez messzire vezethet, viszont ha azt nézzük, hogy mit vetítettél fel, hogy a mai fiatalok hogy szeretik a fantasy világát például, az a téves képzete lehet most a hallgatónak, vagy akár nekem is, amikor először hallottam erről, hogy falják a könyveket, és mondjuk fantasy-be burkolóznak, de ez korán sincs így.
Vegyes a kép, bár kicsit másképp működnek most a kamaszok, mint mondjuk a 2005-ös mérés idején. A 2005-ös mérés idején azt a döbbenetes adatot láttuk, hogy megfordult az arány, az nem olvasók-olvasók aránya a legelső, az 1964-es méréshez képest. Amikor akkor megkérdezték, hogy olvas-e valaki könyveket, akkor nagyjából egyharmad volt nem olvasó. 2005-re ez megfordult, és egyharmad lett olvasó. Ez is érdekes, hogy kit nevezünk olvasó embernek, nincs magasan a léc, évi egy könyv. Tehát ha évi egy könyvet elolvasom, olvasónak számít a szivatalosan. Azért ez nem nagy elvárás.
Mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal iskolában?
Akár igen, de hát ugye hányan olvassák el a kötelezőket, tehát az iskola javít a helyzeten, de nem sokat. Szóval ezt láttuk 2005-ben, és mellette viszont elkezdett elég dinamikusan nőni a sokat olvasók aránya. Hát, hogy a sorozatokon végig rohanók, akik a Harry Potter sorozatot, az Alkonyatot, úgy szinte lendületből végigolvassák, és egész jó arány volt, emlékeim szerint 17-18% a megkérdezett kamaszoknak sokat olvasott, havi egy könyvet, az elit olvasónak számít a havi egy könyvvel valaki. A legutolsó mérésen azt láttuk, hogy örvendetesen csökkent a nem olvasók aránya, nagyjából ma fele-fele az olvasók, nem olvasók aránya Magyarországon, viszont drasztikusan csökkent a sokat olvasó aránya is. Tehát egy ilyen izgalmas jelenség ez. Ne felejtsük el, ugye 2005-ös volt az előző mérés, aztán 2017-19, hogy közben az a nem kis dolog történt, hogy az okostelefon felborította az életünket. Tehát ott valami, már előtte is a 93, az internet megjelenése, majd elterjedése, az egy robbanásszerű változás volt. Kányadi Sándor azt mondta, és nagyon egyetértek, hogy az internet megjelenése hatását tekintve a kereszténység megjelenéséhez mérhető az emberiség történetében. Na, szerintem a következő nagy lépés az gyorsan bekövetkezett, mert hogy az okostelefon megjelenése az megint teljesen felborította az életünket, lehet, hogy még jobban, mint az internet, mert az internet oda került a zsebünkbe és a kezünkbe.
Hát mondhatnánk, hogy akkor még többet tudunk olvasni, nem?
Igen, csak nem mindegy, hogy mit, mert akkor itt jön az a másik dolog, ami abból a felmérésből számomra érdekes volt, és végre tudtuk bizonyítani, hogy azok a fiatalok, akik saját bevallásuk szerint folyamatosan online vannak, ez ugye el tudod képzelni, ez nem kevés arány, nekik közel 70%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Uh-huh. És azért ez egy elég erős adat. Úgy, hogy közben ő soha nem unatkozik. Hát nem tudom, voltál-e már úgy, én voltam úgy, hogy mondjuk egy foglalkozást tartottam, nem egy órát, egy foglalkozást tartottam gyerekeknek, az azért érdekes, hogy nem egy saját osztályom, hanem egy új csoporttal tartok egy foglalkozást, és nem egyszer tapasztalom, hogy van egy perces szünet egy gyerek számára, mert éppen nem vesz részt valamiben, akkor gyorsan elkapja a telefont, hiszen van egy perc, akkor valamit addig csinál, hogy ne unatkozzon 52 másodpercig
sem. Ott az Instagram, TikTok.
Persze. Ugye ők nem tudnak unatkozni. Mert soha életükben nem kényszerültek rá arra, hogy unatkozzanak, hiszen mihelyest van egy szünet, és ez tényleg akár pár tíz másodperces, akkor gyorsan jön az inger. Na most képzeld ezt a gyereket, aki mondjuk egy tájleírás elé odaülnek.
Egy jó kis jókait odaadni neki, ahol 25 igen. oldalon keresztül leírja, hogy mi történik,
és hogy ez de hát én azt mondom, hogy ebben semmi meglepő nincsen.
Őszintén bevallom, hogy én sem voltam túl jóban, pedig 90-es években jutottam hozzá.
De és akkor itt meg magunkba kell nézni, hogy biztos, hogy baj az, hogyha majd 13 éves még, szóval, hogyha még nem szippantja be jókai, akkor biztos, hogy nagy a probléma. Szerintem nem, szerintem a világattól még működhet, hogyha az irodalommal nincs találkozása, ha nincs olyan az életében, hogy egy jó szöveg megérinti, beszippantja, az baj. De az, hogy most lehet, hogy csak 40 évesen vagy 50 évesen fog rátalálni Jókaira vagy Muritzra, én szerintem ebből különösebb probléma nincs.
Mik lehetnek a következményei annak, hogy kevesebbet olvas az ember? Azt néztük, hogy azok, akik olvasnak, azok általában milyen tulajdonságokkal bírnak, de ez nem feltétlenül működik oda-vissza, hogyha kivesszük a könyvet, akkor ez az egész összeomlik. Erre van kimutatásotok, vagy vannak akár külföldi példák?
Itt azért egész jó nemzetközi adatok is vannak, hogy ugye a szövegértés és az olvasás között azért van összefüggés. Nem 100%-osan azt jelenti, hogy te sokat olvasol, akkor neked biztosan baromi jó a szövegértésed. Azért ez nem egészen így van, de nyilvánvalóan, aki sokat olvas, azért a szövegértésben legalább átlag szinten fog tartani. Az biztosan nem véletlen, hogy a funkcionális analfabéták aránya az nagyon erősen korrelál a munkanélküliekkel, és nagyon nagy átfedés van. Tehát ha neked nem jó a szövegértésed, akkor nem fogsz tudni jó munkát találni, a munkahelyre nem fogsz tudni alkalmazkodni az újabb és újabb elvárásokhoz, problémát fog okozni a társadalmi beilleszkedés, létezés, az adóbevallástól a különböző űrlapok kitöltéséig.
Tehát, hogy azért mondjuk a jogi szaknyelv, vagy inkább a jogi BIKFA nyelv, amivel találkozik általában a hivatalok oldalán, vagy különböző űrlapokon az ember, az nagyon nem segíti a funkcionalitást.
Nem is segít, erre is van törekvés, nemzetközi mozgalom is, hogy minden ilyet egyszerűsítsünk le, de hát akinek tényleg nincs meg a képessége az önálló ismeretszerzésre, ugye tulajdonképpen a funkciós analfabétának azt hívjuk, aki kezdve szintem, hogy önálló ismeretszerzése nem alkalmas önálló olvasás útján, hát ott majdnem mindegy, hogy milyen nehézségű a szöveg, most kicsit húzok, tehát hogy ő biztosan nehezen fog boldogulni az életben. Van még egy érdekes statisztika, ezt egy amerikai kutatásból, Susan Greenfield kutatásából olvastam, csak nem szoktam elmondani, mert nem hangzik jól. Tudnélik, ő azt figyelte meg, hogy aki sokat olvas, az később kevesebbet keres. Szóval van egy ilyen negatív összefüggés is.
Akkor ezt majd kivágjuk, ezt a részt.
Megköszönöm. De hát, hogyha ha belegondolsz, akkor sajnos ebben is lehet realitás. Most nem akarok szakmákat vagy pénzembereket kiemelni, de én sem úgy képzelem, hogy X vagy Y nagyon gazdag milliárdos esténként otthon bőrkötéses klasszikusokat, vagy éppen a friss kiadású moderneket olvassa. Érdekes az összefüggés, ebben nem mennék bele, hogy kikivel van és miért, de azért azt abban biztosan egyetérthetünk, hogy ott kezdik, hogy a mese hallgatás, tehát aki sokat hallgat mesét, annak fejlődik a belső képalkotása, és onnantól a szövegértése is jobb lesz. Ugye a szövegértésnek nem a dekódolása nehéz része, hanem az elképzelés, hogy megjeleníteni azt, amit olvasom, mert azt a szöveget nem szoktam érteni, amit nem tudok elképzelni. Én például mindig ezt a példát mondom, hogy elég béna vagyok kémiából, de azért, mert amikor megjelenik egy képlet, nekem nem jelenik meg úgy az agyamban egy belső kép. Egyszerűen nem mozgat meg. Míg ha egy sci-fit olvasok, akkor az úgy elindul a film a fejemben, vagy ha egy akármilyen történetet. Tehát, hogy mesélés, olvasás, belső képalkotás, szövegértés, tehát azért vannak nyilvánvaló hozadékok, pozitív hozadékok, de nem győzöm hangsúlyozni. A nagy kedvencem alsósoknál, ha órát tartok, mindig is szoktam próbálni egy új csoportban, második osztály a legjobb erre. Meg szoktam kérdezni, hogy gyerekek szerettek olvasni? Igen. Miért? És mindig nagy csönd van. És 8-9 évesen a gyerekek többsége azt mondja, hogy azért szeretünk olvasni, mert bővül a szókincsünk. És mindig megkérdezik, hogy kérlek, meséljétek el, milyen érzés, mikor bővül a szókincsetek. Hogy így jönnek a szavak, és akkor ezért nem tudom, adrenalin fröccs, vagy hogy ez, hát, hogy ez egy hülyeség, hogy szerencsétlenek már 8-9 évesen elhiszik, hogy azért jó olvasni, mert akkor okosabb leszek. Hát ne azért olvasni, hogy okosabb legyen, hanem mert jó élmény. Tehát ez a baj, hogy azt, hogy már alsóban sem feltétlenül, bár ott még sokkal jobb a helyzet, de aztán felső tagozaton már végképp az olvasás, ez küzdelem, harc, amiben a sikerélmény az, amikor végre befejeztem a könyvet, és nem pedig az élmény jelenik meg.
Viszont, ha kimarad fiatalkorban az olvasás élmény, vagy ez a feldolgozási készség élmény, hogy élményszerűen megjelennek előttem a képek, stb. Pótolható? Később.
Hát nagyon-nagyon nehezen. Greg Brooks, angol kutató, mondja azt, hogy nagyjából 10 évesen lezárul az olvasóvá nevelés, tehát aki 10 évesen nem indult el, az utána nagyon nehezen. Egy picit azért Greget felüldírta az élet, mert pont a Harry Potter mutatta meg, hogy bizony 13-14 évesen még be lehet rúgni a motort, több a szivató, kicsit többet kell dolgozni, de be lehet rúgni még a motort. De sokkal egyszerűbb és sokkal logikusabb az, hogy egész kiskortól, és itt a 0-3 éves kor közötti időszak is döntő. Szoktam kérdezni a hallgatóimat, hogy mit gondolnak, mennyi idős az a gyerek, aki már jó értelemben mesefüggő, már mint hallott, olvasott mesefüggővé tud válni, aki nagyon igényli a mesét, akinek szinte fájdalom, mikor megszűnik. És akkor ezt szoktunk beszélgetni, hogy 2 éves, 3 éves, kell, hogy értse, nem kell, hogy értse. Aztán szoktam nekik mutatni egy videót, amin egy 1/2 éves gyerek szinte összeomlik, mikor anyuka abba hagyja a mesélést. Mert olyan szinten van jó értelemben rákattanva a mese hallgatásra, holott nyilván nem ért még semmit belőle, de az intim közeg, hogy vele van foglalkozva, hogy ő van a figyelem középpontjában, vagy neki szólott valami. Ez egy olyan pótolhatatlan dolog. Hadd mondjak, visszautalva megint a kutatásunkra, hát, hogyha most kérdésként tenném fel, hogy szerinted melyik magyarországi régióban mesélnek legkevesebbet az emberek, biztos vagyok benne, hogy rögtön eltalálnád.
Az a baj, hogy mivel ezt így kérdezted, elbizonytalanodtam, hogy vajon a legszegényebb, vagy a leggazdagabb régiót próbáljam meg kiemelni.
A legszegényebbeknél, igen, tehát Észak-Magyarországon, ha csak a hátrányos helyzetű régiókat összevetjük, ott is van olyan, hogy 20%-nyi különbség a családokban, tehát az Észak-Magyarországon nagyjából 30%-ában van a családoknak mindennapi mesélés, Közép-Magyarországon mondjuk 50%. Uh-huh. Ez nagyon komoly különbség. Mit ad Isten a munkanélküliségben, ez visszaköszön. Tehát bizony azért nagyon komoly szoros összefüggések vannak. A Gereben Ferenc fogalmazta meg először az úgynevezett Máté effektust, akinek van, annak még adatik, vagyis azt figyeljük meg, hogy nem azok járnak könyvtárba, akiknek otthon nincsen könyve, és nem azok járnak moziba, színházba, múzeumba, akik nem olvasnak, hanem a kulturális javak egy helyre halmozódnak, aki olvas, a színházba is jár, a zenét is hallgat, az könyvtárba is megy, és a másik oldalon meg ez semmi, nulla vagy nagyon kevés. Tehát, hogy a kulturális javak egyfelé halmozódnak, és a másik oldal meg egyre inkább lemarad, és nyilván ez ellen nagyon fontos lenne tenni.
Lehet ezt, vagy nyilván szükséges lenne valamilyen szinten, de lehet ezt például erőltetni kívülről különböző programokkal, hogy legyenek mesekörök az észak-borsodi falvakban például?
Igen, kell. Nem lehet, kell. Szerintem kötelességünk, mert hogy hát nem kötelességünk felzárkóztatni, nem kötelességünk segíteni annak, aki rászoruló bármilyen szempontból. És itt ez egy nagyon egyszerű módja a segítésnek. Erre is vannak egyébként nagyon jó külföldi példák, programok, hogy hogyan tudják a hátrányos helyzetű gyereket fölemelni. Magyarországon az összes OECD tagország közül Magyarországon a legerősebb az összefüggés a szociokulturális közeg és az iskolai teljesítmény között. Picit leegyszerűsítve, ha szegény vagy, akkor te gyenge leszel az iskolában. Ennek nem kellene automatikusan így lenni. És például az egyik nagy segítség az lenne, hogy a szülő-gyerek kapcsolaton segíteni, és ebben például a mesélés nagyon-nagyon sokat segíthetne. Nem egyszerű történet, mert hogy azt látjuk, hogy Magyarországon a hátrányos helyzet legnagyobb negatívuma, hogy a szülő-gyerek kapcsolat vagy semmilyen, vagy nagyon rossz, vagy gyenge, vagy éppen akár kifejezetten negatív hatások érik a gyereket a szülő részéről. Tehát ezt is látjuk nemzetközi programokból, hogy ezeket a gyerekeket csak szülővel együtt tudjuk segíteni. Közös programokat szülőnek, gyereknek, amivel együtt segítünk nekik. Hát ugye nem ritkán olyan szülő nem működik jól szülőként, aki maga is akár fiatal, éretlen, tanulatlan, nem olvas jól, nem tud olvasni. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, de szerintem kötelességünk segíteni. Aztán még egy érdekesség van, hogy a nagy leszakadás érdekes módon 12-13-14 évesen látjuk általános helyzetű gyerekeknél. Tehát 12 éves korig akár együtt tud haladni azokkal, akik szerencsére normál körülmények között tudnak élni, normál szociokultúrált közegben.
Ekkor a szerepe mondjuk ott a óvodáknak, meg az általános iskoláknak, és ennek tulajdonítható ez, vagy...
Annak is nagy a szerepe, és azért hozzáteszem, hogy nekem sok probléma van az iskolával, de az óvoda egészen jól működik, és alsó tagozaton sok jó példát látunk, és felső tagozaton indul el egy szétválás. Nagyon egyszerű példát mondok, a PISA mérést szokták ugye emlegetni, ez 15 éveseket mér. A PISA mérésen nem állunk jól. És van egy másik szövegértési mérés, a PIRLS, amelyik negyedikeseket mér. Abban meg nagyon jók vagyunk. Hát akkor hol romlik el a dolog? Hát negyedik és kilencedik között, ami a felső tagozat. És egyébként az is érdekes, erre magyarországi kutatás is van, hogy a hátrányos helyzetűek miért szakadnak le 13-14 évesen, nem kis mértékben a pedagógusok megbélyegzése miatt, mert hogy hát te ilyen családból jössz, te gyenge vagy, akkor te neked ez a teljesítményed. A hatodik osztályban a kompetencia mérésen jellemzően nem teljesítenek sokkal rosszabbul hátrányos helyzetűek, mint a társaik, de kettővel rosszabb jegyük van magyarból. Nyolcadikban fölzárkózik az elvárásokhoz, vagyis nem csak a magyar jegye lesz rosszabb, de már a kompetencia mérésen is rosszabbul teljesít. Ez elég szörnyű.
És ez vezet aztán valószínűleg oda, hogy amit említettél az előbb, hogy funkcionális analfabéták száma megugrik, tehát hogy ezzel itt közvetlen kapcsolat van.
Azért nyugodtan kimondhatjuk Magyarországon, hogy ez egy nagyjából 20%-os arány. Aha. Az emberek 20%-a Magyarországon.
Azt hiszem, egy tárki felmérést láttam, ahol 25%-ot írtak. Nem tudom, milyen módszertanokkal tudjátok vizsgálni azt, hogy valaki funkcionális analfabéta?
Hát erre szövegértési tesztet kell csinálni. Azt hiszem, a tárkiat nem csinál ők, inkább olvasási kedvet, meg olvasási
lehet, hogy nem tárki volt.
Mert ez egy kicsit összetettebb a szövegértési dolog. És ugye ami igazán érdekes, hogy felnőtteknél szövegértést nézni, hát az meg különösen izgalmas mondjuk rávenni valakit, de itt van egy érdekes dolog, Steklács Jánosék először egy börtönben végzett kutatás kapcsán fogalmazták meg ezt, hogy akinek rossz a szövegértése, az úgy tudja magáról, hogy neki jó. Hát hogy nincs reális én képe ezen a területen.
Hát egy ilyen Dunning-Kruger hatás, vagy Kruger hatás érvényes.
Igen. És a szövegértés ez nagyon, nagyon hatványozottan így van felnőtteknél, hogy én ebben jó vagyok, nekem ez szokott menni, és aztán bőven átlag alatt teljesít. És hát ugye felnőtt korban ezzel már elég nehéz mit kezdeni.
Arról ejtettünk szót, hogy hogyan lehetne esetleg, vagy érdemes lenne a leszakadó régiókban ösztönözni a fiatalokat, az olvasásra az egészen fiatalokat, de vannak olyan programok, vagy lehetséges az, hogy ki tudnánk rángatni a digitális térből a fiatalokat olvasás irányába? Vannak ilyen próbálkozások?
Hát akadnak, érdekes, hogy elsősorban a fiúkat célozzák meg, tehát nemzetközi szintéren is az elmúlt 10 évben, ami igazán sikeres vagy egy nagyon jelentős próbálkozás volt, az a fiúkat akarta megfogni, mert hogy a fiúk el vannak maradva jelentős mértékben. Átlagosan Magyarországon is kb. 35 ponttal gyengében teljesítenek a szövegértési teszteken a fiúk, mint a lányok, és a legutolsó mérésünk, a 17-19-es, az döntő volt a tekintetben is, hogy mindig is a nem olvasók között sokkal többen voltak a fiúk, de most először a sokat olvasók között is átvették a vezetést a lányok. Tehát a fiúk mindenhol lemaradnak. Gyengében olvasnak, kevesebbet olvasnak, rosszabb a szövegértésük. Ezért erre kifejezetten szoktak programokat csinálni. Nyilván a kütyük is a fiúkat jobban beszippantották eleinte, most már a lányok is ebben működnek. Ezzel az a probléma, tehát azt mondod, hogy csináljunk programot arra, hogy mondjuk a kütyük tőle egy picit az irodalom felé. Én még nem látom az elszántságot, vagy nem látom azt, bár éppen ma is, meg tegnap is olvastam nagy internetes híroldalon ilyet, hogy komoly szakértőtől, hogy milyen iszonyatosan káros hatása tud lenni közösségi oldalaknak, az internetfüggésnek, de hogy azért ez még mindig nem téma, hogy Magyarországon milliós nagyságrendben van internetfüggő ember. A legutóbbi adat, amit én láttam, azt szerint 1,5 millió ember mondta azt, hogy nem tudja elképzelni a napját a Facebook nélkül. A jó eséllyel kétszer annyi internetbetegünk van, internetfüggőnk van, mint alkoholbetegünk. És az az érdekes, hogy nincs nagy különbség ám a kettő között. Frany Tamás előadását hallottam erről, ő mesélte, hogy megnézték internetfüggők agyát, és pontosan úgy nézett ki, mint a súlyos drogfüggőké. Pontosan ugyanúgy működik a dolog az önjutalmazással, az adrenalinnal, az endorfinnal, és aztán ott tartunk, hogy az elvonás után nagyon komoly problémák jönnek.
Nagyon nehéz leszokni. Ez személyes tapasztalat is, illetve ezzel kapcsolatban foglalkozásokon, illetve beszélgetéseken nagyon gyakran részt vettem moderátorként is, és ezek gyakran visszatérő problémák, hogy az első néhány nap az a legkellemetlenebb, akkor mindig meg akarja nézni az ember, hogy jött-e új értesítés, és jönnek erre a különböző praktikák, hogy hogyan kapcsolt ki az értesítőket, milyen limiteket tudsz magadnak szabni ahhoz, hogy mikor férsz hozzá a közösségi médiához, és lassan, de lehet sikereket elérni.
És ugye ezt kell, ahogy mondod, hogy egy személyes döntés, mert hogy itt ez belső, ha nincs belső kényszer, hogy én magam korlátozzam magamat, tehát ez külső kényszerrel nem szokott működni. Tehát azt, hogy akkor megtiltjuk a gyereknek, hogy na akkor nem internetezhetsz, vagy nem léphetsz föl a közösség oda, csak nem tudom, 8-9-ig. Régen ezt mondtuk, hogy egy ilyen észszerű korlátozás, és akkor ennek az lett a következménye, pont ahogy napokban olvastam erről, hogy akkor az egy óra, az meg egy olyan berobbanás, hogy a gyerek a nap 23 olyanban azt az egy órát várja, amikor végre oda kerülhet. Tehát, hogy ez sem megoldás. Ez nem az én szakterületem. Szóval, hogy onnan jutottunk ide, hogy még ezt sem nagyon fogalmazzuk meg, hogy ez gond, hát még akkor a következő lépés, hogy na akkor esetleg az irodalom a könyvolvasás felé el tudunk mozdulni egy ilyen állapot.
Nem tudok nagyon szép átkötést csinálni hozzá. Eredetileg azért kezdtünk el beszélgetni, mert a CEU Határtalan Tudás rendezvényén néhány héttel ezelőtt te voltál az egyik előadó, ami kifejezetten a mesékről szólt. És ez azért volt nagyon érdekes, mert nekünk a Szertáron, a YouTube csatornán van egy rendszeresen jelentkező kvíz sorozatunk, ahol vendégek hozzák nekünk a kvíz kérdéseket, és mi próbáljuk meg kitalálni a válaszokat. És az egyik kérdező biztos akkor Pap Melinda volt, aki a Szegedi Tudományi Egyetemnek az általános nyelvészeti tanszékén foglalkozik biblioterápiával, mesékkel, hasonló dolgokkal, és nagyon szépen egybeesett ez a két téma. Azért nem lövöm le most főleg a mesés témákat, mert szeretném őt még meghívni az adásba, és akkor vele ezeket kivesézzük részletesen, viszont a te előadásodban elhangzott valami, ami engem nagyon-nagyon megfogott, hogy a szülőket arra biztattad, hogy inkább fejből meséljenek a gyerekeknek. Miért? Tehát, hogy nem egyszerű, vagy nem jobban kötődik a gyerek a könyvekhez bármihez, ha látja, hogy anyuka, apuka előveszi a mesekönyvet, felcsapja, nem tudom, Arany László vagy Benedekelek legszebb meséjét, aztán együtt követik a sorokat a kölyökkel.
Egyetlen előnye van a könyvnek, hogy amit mondasz, hogy egyszerűbb a szülőnek, mert nincs kockázat, hogy jaj, bénám mesélek. De hát most pont azt akartam nézni, hogy van-e itt előttem könyv, most bocsánat, neked így megmutatom, ez a hallgatónak semmit nem fog mondani. Szóval, ha én ebből így neked mesélek, akkor én belőlem nem látsz semmit, mert közöttünk van a könyv. És ha a szülő fölveszi a könyvet, akkor a könyv az a gyerek és közé kerül.
Na de hát a szülő az ölébe ülteti a gyereket, előttük van a könyv, és akkor közösen haladnak majd.
Nyilván ennek van egy ilyen metódus, és én nem mondom, hogy csak fejből meséljenek, de most azt is képzeld el, hogy én meséltem, a meseregényt olvastam fel a lányaimnak folytatásban, amikor picik voltak, és közben valószínűleg még nem egy életkorúak voltak, és a nagyobbik azt már biztos érthette, a kicsi ebből esetleg kimaradhatott, ezért nem szó szerint olvastam, mert néha kihagytam dolgokat, mert ezt úgyse fogja érteni, vagy másképp mondtam, mert az ő hozzájuk úgy kerül közel. Ha fejből mesélek, akkor az éppen ott, éppen nekik szól. De ez a felnőtt közönségnél is így van. Ha Aggódy Gergelyt, vagy Berecz András, Mukovics János, Kovács Mariant hallgatott, ugyanazt a mesét elmondja háromszor, az három majdnem különböző mese lesz, mert nagy mértékben kell alkalmazkodniuk a közönséghez. És ez nagyon nem mindegy, és azt látod, hogy ők nem azért pásztázzák a közönséget, mert valamit keresnek, hanem figyelik a reakciókat, na ezen a vonalon tudok tovább menni, itt meg kell állni, ezt el kell mondanom másképp. Nagyon tetszett, Berecz Andrást hallottam, egyszer nyugdíjasoknak mesélt, és egy olyan hasonlatot mondott a meséjében, hogy szegény legény ott állt és pillogott, mint a kiszántott egér. És ennek nem volt ilyen nagy hatása, azt akkor azt mondta, hogy akkor mondom másképp, pillogott, mint Ádám anyák napján. Fölrobbant a terem, de én magam is egy hétig röhögtem rajta. Szóval, hogy ha ezt olvasod, akkor nincs ott kétféleképpen a hasonlat, mert hát elég egy. De ott látta, hogy ezt nem vették, akkor menjünk tovább. Vagy ha nagyon jól megy egy szál, akkor azt még erőlteti. Ha van egy történet elem, ami meg nem annyira, akkor azon bátrabban átúrik. Szóval éppen ott, éppen akkor, éppen annak mesélek, az csak felből tud működni. De ehhez nyilván nagy bátorság kell, és szülőként sem vagyunk elég bátrak ehhez, mert úgy érezzük, hogy bénán mesélünk, de erre ezt mondom, hogy ha én a nagypapám egy vicces gyerekkori történetét elmesélem a magam suta módján, az százszor annyit ér, mint a legpontosabban felolvasott szép elejét Benedek Elek mese, ezt biztosan mondom.
Valószínűleg kellenek ezek a készségek, amit mondtál meg a bátorság, hogy tudjunk mesélni. Ha valakinek azt mondjuk, hogy mese, akkor első körben nyilván eszébe jut a, nem tudom, a tévében, most már interneten futó különböző rajzfilmeknek az összessége, de azért elsődlegesen mégis a nevek, amik szóba jönnek, az Andersen, Grimm, viszont nem tudom, az előadásodban beszéltél arról, hogy Grimméknek a története egyáltalán nem volt egy siker sztori az elején.
Hát legalábbis a saját életükben, tehát ők azt már nem nagyon érték meg, amikor bestseller lett a Kinderhut House Märchen, a gyermek és házi mesék. Ugye a jelenleg rendelkezésre álló adataink szerint évente 100-120 példányt adtak el ebből a könyvből, az akkor sem számított nagyon soknak. Illetve amit én most kezdek összerakni kicsit magamban és a különböző források alapján, hogy milyen félreértések sorozata vezetett ahhoz, hogy egy súlyosan felnőtteknek szánt műfaj, a mese, az átkerüljön a gyerekekhez. Tudjuk azt, hogy a Grimmék nagyon szerették a Pentameront, az olasz mesegyűjtemény, aminek az ajánlásában ott van, hogy kicsiknek. Küzdöttek, hogy végre megszerezzék eredetiben a könyvet, egy ideig nem sikerült, aztán végre sikerült, ebből sokat merítettek, tehát amit ma klasszikusan Grimm meséknek hívunk, azok nem kis része a Pentameronban megvan. És amikor ők ezt olvasták, hogy kicsiknek szólnak a történetek, akkor ők ezt úgy értették, hogy gyerekeknek, holott ez eredetileg a Pentameron nem gyerekek, nem úgy kicsiknek szólt, hanem nem nemeseknek, nem uraknak, hanem alacsonyabb rangúaknak. És szerintem ez a Kindermärchen, a gyermekmesék, ez így módon tévedésből került oda a Grimmék címlapjára.
De amikor ezt mondtad az előadásban, azonnal ott agyaltam ezen, hogy ott van két érett ember, a Grimm testvérek. Elolvassák ezeket a meséket, nem tűnik fel nekik?
De,
vagy úgy gondolják, hogy az olaszok ezt csak jobban tudták?
Időben jóval később vagyunk azért, ez is, tehát hogy ezek nem egy időben keletkeztek, a Pentameron meg a Grimm gyűjtemény, és egyébként meg Jakob Grimm leírja egy levélben, hogy amúgy én sem nagyon gondolom, hogy ez gyerekeknek valóan, meg szerintem nem fog ez ott működni. Tehát volt egy ilyen önvallomás, amit valamiért nem szoktak úgy elővenni, és szerintem itt is megint, hát én nem hiszek a véletlenekbe, de nevezzük véletlennek, hogy aztán úgy alakult, hogy na hát ez működik a gyerekeknél, csak kicsit csiszolgatni, és akkor elkezdték kihúzogatni a nagyon durva részeket, elkezdték cenzúrázgatni, azokat a meséket, amit nem lehetett, azt inkább kihagyták. Hát a 1812-ben jelent meg az első kötet első verziója, és talán amikor 1855 környékén fejeződött be a kötet szerkesztése, tehát egész addig csiszolgatták, kidobtak mesét, betettek, kihúztak belőle, hozzátettek, mert hogy közben kiderült, hogy de ez fog működni gyerekeknél, csak azért így ebben a formában nem, de alapjában véve mégiscsak félreértésből került oda. Én nagyon határozottan gondolom, hogy amikor a fonóban is elkezdtek mesélni, a férfiak, nagyon nagy rész férfiak meséltek, nők szinte soha, akkor azért ott a pajzánság, a durvaság, hát ezek férfias történetek voltak, addig nem kezdték el, míg ott voltak a gyerekek. Aha. Ez nagyon nem a gyerekeknek szólt. És az, hogy átkerült a mese a gyerekszobába a 19. század második felére, az egy hosszú út volt, amihez ilyenek is kellettek, ilyen félreértések, hogy mint a kicsik egyenlő gyerekek. Pedig hát ez valószínűleg nem volt igaz.
Én nem tudom, nekem erről az jutott eszembe, hogy bármennyire is finomodtak így a mesék, én emlékszem, hogy Andersennek azért voltak olyan meséi, amit én hát nem is bőgve hallgattam, de így féltem tőle kiskoromban, Ólomkatona például, Rendíthetetlen Ólomkatona, vagy a tévé mesékre, ha gondolok, a Varjú Dombi mesék, amikor elkezdődött, én menekültem és sírtam, hogy ezt nem akarom nézni.
Két jó példát mondtál. Én élő emberrel nem találkoztam még, aki a Varjú Dombi mesét szerette volna. És miközben egyébként nagyon helyes mesék, de a tévés verziónak nem tudom megfejteni, de hogy egy kicsit beleborzom én is, amikor felidézem, és még senki más se találtam, aki ne hasonlóan nézett volna. Andersennel meg az a helyzet, hogy nála gyakran jön az a tévedés, amit úgy Szibdár Erika használta először a kifejezést, hogy irodalmi pedofília. Vagyis, hogy túl korán adjuk a gyerek kezébe. Andersen csodálatos, de nem 6-8 éves gyereknek kell adni. Mint hogy a Grimm meséket sem óvodás gyerekeknek kell mesélni. Tehát, hogy nincs nagy baj ezekkel, vagy nincs baj ezekkel a mesékkel, csak nem mindegy, mikor kerül a gyerek kezébe. Andersen nagyon nem az alsós óvodás korosztálynak való. Egyébként szerintem Andersennel leginkább középiskolába kellene foglalkozni, mert hogy ott aztán kinyílik a világ, és akkor lehet róla beszélni. De milyen érdekes látod, hogy megfordult a világ, mert hogy azt mondtuk, hogy a 19. század elején milyen fura volt, hogy a gyerekek kezébe kerül a mese, most meg nem merünk felnőttnek mesélni, vagy már középiskolásnak, mert az már milyen gáz, hogy már nem gyerek, nem meséljük neki. Agócs Gergely volt egyszer a vendég itt az egyetemen, senior egyetemen, ahol azt jelenti, hogy 60 pluszos közönség, 300 jó rész nyugdíjas ül egy terembe, belép a nagyszerű mesemondó, és azt mondja, akkor most én mesélni fogok. És hát néztek rá, pillogtak, mint a kiszántott egész, hogy komolyan nekik mesélni fog, és 10 perc múlva ömlött a könnyük a röhögéstől, és annyira élvezték, de hogy azért volt egy előítélet, hogy nem áll nekünk meséljen, hát az unokáinknak szoktak mesélni, nem nekünk, és önfeledten élvezték, és ezt meg kell tanulnunk, és szerencsére Sándor Ildikóék a Hagyományok Házában nagyon sokat dolgoztak ezen, nem csak az, hogy tanfolyamok indultak, mesemondó tanfolyamok, de hogy elkezdjük elfogadni azt, hogy a mesélés, a mesehallgatás, az mindenkinek lehet szórakozás, az mindenkinek lehet nagyon szórakoztató dolog.
Nem véletlenül van az, hogy a tudománykommunikációs programokban is egyre inkább próbálják tolni a storytelling, tehát a történetmesélős vonalat, hogy próbáljuk meg így közelíteni, és lehet, hogy akkor azok a kémiai képletek is megmozgatnak valamit az emberben, hogy visszautaljak.
Azt hiszem, az én fejemben ez már nem fog megváltozni, de ezt el tudom engedni, ezt a dolgot.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Gombos Péter olvasáskutatóval beszélgettünk, a mesevonalban bőven maradtak még mesebeli fordulatok, ezekre rövidesen visszatérünk majd. Köszönöm a figyelmeteket, a patreon.com/szertároldalon támogatóknak pedig külön is köszönöm a hozzájárulást. patreon.com/szertár. Legyen szép hetetek, sziasztok!